ahol összegyűlünk, egymásba feledkezünk.
19 óra. Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A tűzszünet jelenleg nem jelentene megoldást az orosz-ukrán háborúban, mert nem garantálná, hogy Ukrajna szuverenitása, függetlensége visszaállhat, így fogalmazott az ukrán elnök az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója után. Volodymyr Zelenszkij sajtótájékoztatón hangsúlyozta, senki nem tudja, mi jönne most egy tűzszünet után, és az valójában nem jelenteni a háború befejeződését. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, tiszteletben tartom azon európai vezetők véleményét, akik a mielőbbi tűzszünetet szorgalmazzák, de ennek jelenleg nincsenek meg a feltételei. Trump megválasztott amerikai elnökkel át kell majd tekintenünk, miként gondolja ő a háború gyors befejezését, amiről beszélt, fogalmazott Zelenszkij, aki szólt arról is, hogy hálás Magyarországnak mindazért a humanitárius segítségért, amit országának nyújtott. Ugyanakkor tette hozzá az ukrán elnök, Magyarország nem nyújt támogatást ahhoz, hogy Ukrajna a fegyvereket kaphasson országa megvédéséhez. Ma már nyilvánvaló, hogy a békepártiak tábora tovább nő, az amerikai választással pedig a békepártiak tábora hatalmasra nőtt. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójának záró sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a béke dolgát illetően nincs feljogosítva, hogy olyan kérdésekben viseljen álláspontot, amelyben nem volt teljes egyetértés, véleménykülönbségek vannak a háború folytatása vagy a gyors tűzszünet és béketárgyalás kérdésében. Az azonban ma már nyilvánvaló, hogy a békepártiak tábora nő, az amerikai választással pedig a békepártiak tábora hatalmasra nőtt, hangsúlyozta Orbán Viktor. Az Európai Politikai Közösség budapesti találkozóján egyetértettek abban, hogy legyen minél hamarabb béke Európában, és abban is, hogy reagálni kell az amerikai elnökválasztás eredményére, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor arról is beszélt, nem hiszi, hogy meg tudják állítani a migrációt, ha nem lázadnak fel a most hatályos jogszabályok és bírói ítéletek ellen. Mint mondta, a tanácskozáson egyetértés volt abban, hogy az amerikai választási eredményre reagálni kell. Orbán Viktor szerint nagy változások jönnek, értékelése alapján abban is egyetértés volt, hogy legyen minél hamarabb béke Európában, és abban is, hogy Európa vállaljon nagyobb felelősséget a jövőben a saját békéjéért és biztonságáért. Az amerikai elnökválasztás eredménye teljességgel új valóságot teremt, nem is csak Európában, hanem az egész világon. A régi megközelítések egyébként érvényüket vesztették, ezért ezeket hátra kell hagyni, így fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A miniszter veszélyesnek és nehéznek nevezte Európa jelenlegi helyzetét. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország lassan 1000 napja az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában él, és fizeti annak az árát, miközben nem felelős semennyiben a kirobbanásáért. Szijjártó Péter aggodalmát fejezte ki a világ ismételt blokkosodásának kockázata miatt. Az amerikai elnökválasztás eredménye teljességgel új valóságot teremt, és nem is csak Európában, hanem a világon, fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint stratégiai párbeszédre van szükség. A miniszter azt mondta, a jelenlegi amerikai kormányzat számos nehézséget okozott Magyarországnak, például a kétoldalú adóegyezmény felmondásával és a vízummentességi szabályok módosításával. A megválasztott elnökkel fennálló személyes kapcsolat és bizalom mindenképpen jó alap lesz a kapcsolatok fejlesztéséhez, fogalmazott Szijjártó Péter. 4 nehéz év után 2025-től jövőre a pandémia előtti időszak növekedési üteméhez térhet vissza a magyar gazdaság, amihez megfelelő alapot biztosít a fegyelmezett fiskális politika, így fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter Budapesten a 25 éves figyelő top 200 gála estjén. A tárcavezető ismertette, az országgyűlésnek hétfőn benyújtandó költségvetési tervezetben 3,7%-os hiánycéllal számolnak az idei 4,5% és a tavalyi 6,7% után. A kormány új gazdasági akció tervében már bejelentett intézkedések a versenyképesség és az exportképesség javítását, valamint a kifektetések dinamizálását szolgálják, fogalmazott a miniszter hozzátéve, a munkáshitel és a kis- és középvállalkozások helyzetbehozását is segítő Demján Sándor program, továbbá a most zajló 3 éves bérmegállapodási tárgyalások a vásárló erő növekedését és a fogyasztás bővülését eredményezhetik. A költségvetési tervezetben jövőre 3,4%-os GDP bővülést tervez a kormány, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Csaknem 300 000 fiatal jogosult a munkáshitelre, ami a szakképzésben tanulóknak szól, valamint azoknak a fiataloknak, akik érettségi után elhelyezkednek a munkaerőpiacon, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 műsorában. Varga Bajusz Veronika kiemelte, a 17 és 25 év közötti fiatalok vehetik fel a munkáshitelt, amelynek fontos feltétele még legalább 3 hónapos munkaviszony vagy vállalkozói jogviszony. A hitelt igénylő fiataloknak vállalniuk kell, hogy 5 évig Magyarországon dolgoznak, valamint hogy a hiteltörlesztés alatt végig fenntartják a munkaviszonyukat vagy vállalkozói jogviszonyukat. A hitel igénylésénél fontos szempont még az adótartozásmentesség is. Varga Bajusz Veronika elmondta, maximum 4 millió forint a felvehető összeg, de a fiatalok szabadon dönthetnek, hogy mennyire van szükségük. Az államtitkár rámutatott, a munkáshitel kamat támogatott, 10 éves futamidővel rendelkezik, és szabadon felhasználható, utóbbi azért lényeges, mert többféle élethelyzetben kell tudnia segíteni, fogalmazott az államtitkár. A múlt héten enyhén csökkent a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írták, az év 44. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben enyhén csökkent. Csökkenést figyeltek meg a Budapest környéki települések egyesített mintájában, a délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden és Szekszárdon. Emelkedést egy helyszínen sem tapasztaltak, míg stagnálást 11 helyszínen. A tájékoztatás szerint a települések többségén a koronavírus mennyisége az emelkedett tartományban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a közeljövőben a koronavírus fertőzések számának növekedése várhatóan megáll. Tudatták azt is, hogy az influenza A-vírus örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja stagnál, a 44. naptári héten Békés Csaba, Budapest, északi-pesti és délpesti szennyvíztisztító telep, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Székesfehérvár, Szekszárd és Tatabánya mintájában volt az örökítő anyag mennyisége kimutatási határ feletti. A szennyvízben mért értékek alapján az influenza vírus továbbra is cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő 1-2 hétben, fogalmaz a közlemény. Számos rendezvénynek adott otthont az év során a Debreceni Református Egyetemi Templom, ami konferencia és kulturális központként is fogadja a látogatókat. Ez az egyik fő helyszíne a Tiszántúli Református Egyházkerület Religio et Patria turisztikai stratégiai programjának, és a tapasztalatok szerint mostanra ismert szereplőjévé vált a Cívis város kulturális életének. Tóth Matolcsi László, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
Bár ez ugye szűk 2 év, amióta ilyen rendezvénytérként üzemel a templom, de nagyon sok olyan rendezvényünk volt már, ami én azt gondolom, hogy nagyon színvonalas kulturális élményeket jelentett, és egy színfoltot jelent most már az egyetemi templom a debreceni kulturális palettán. Az, hogy alakítható a tér, és például nem fixek az ülések, ez nagy előny a rendezvénytérként való működtetésnél, mert mondjuk amikor egy kiállítást rendezünk be a templom térben, az egész más berendezést igényel, mint egy nagy zenekari koncert vagy egy kórus koncert. Nem szeretnénk egyfajta réteg kulturális helyszínné és kínálattá válni. beállni itt Debrecenben, hanem minél szélesebb közösséget megszólítani. Vannak olyan programok, amit kifejezetten az ifjúságnak, kifejezetten mondjuk az egyetemista korosztályt célozzuk. Ez azért is adott, mert ugye az egyetem gyülekezet otthona is a templom, tehát ebben nyilván együtt is működünk velük egyébként. És hát vannak olyan programok, ahol mondjuk a komoly zenét szeretőket szólítjuk meg, de van olyan program, ahol mondjuk a könnyedebb műfajokat kedvelőket. Tehát én azt gondolom, hogy valóban egy széles bázis próbálunk itt a programjainkkal élni és megszólítani, és szerintem ez egyre inkább sikerül is, mert már most több mint 13 ezer látogatója volt a templomnak ebben az évben. Ráadásul olyan szereplők mellett kellett azért befurakodnunk így a köztudatban, mint mondjuk a nagy templom, ami már évek óta a kulturális életéről nagyon ismert, vagy a Kölcsei központ, és még egyéb debreceni szereplők. Tehát ilyen vonatkozásban valóban ez egy szép eredmény, és ha még azt nézem, hogy hány programunk van ebben az évben hátra, akkor még ez egyáltalán nem egy lezárt történet.
A debreceni református nagy templom is évek óta ad otthon színvonalas, a szakrális térhez illő kulturális rendezvényeknek. A következő napokban két ilyen alkalomra is várják a közönséget. Besztercei Andrást, a gyülekezet lelkipásztorát hallják.
November elején két kulturális programra szeretném felhívni különösen a figyelmet. Az egyik Kádár Anna Mária pszichológus és Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, dramaturg, rendező közös estjére, aminek azt a címet adtuk, hogy Családi történetek fogságában. Viski András élete, kitelepítésről szóló könyve az, ami inspirálja egyik oldalon ezt az estét. Az ő családi története, bátran mondhatjuk, hogy tragédiája, megpróbáltatásai. Ebből a könyvből lesznek felolvasva részletek Viski András által. Utána ezekre a részletekre reflektál egy olyan pszichológus, aki megpróbálja megvilágítani egy párbeszéddel azt, hogy milyen hatásai vannak az életünkre a hozott családi modellek, a próbák, az örömök, és hogy mennyire meghatározott a jövőnkre nézve. Ez egy nagyon érdekes kísérlet a részünkről is. Ilyen még nem volt, hogy irodalmi mű és pszichológia jellemzés együtt hangzik el. Ez november 9-én szombaton este 6 órakor lesz a nagy templomba. Ez belépőjegyes alkalom. A másik az szintén egy irodalmi előadás. November 19-én kedden este 6 órakor lesz. Minden titok, ez a címe. Füra Nikó és Rutka Róbert zenés irodalmi estje. Vers, zene együtt, harmóniában fognak elhangzani. Adi Endre, József Attila, Kafka Margit, Bereményi Géza, Zelk Zoltán, Pininszki János, Nagy László versei fognak elhangzani ezen az estén.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Én atyám, szeretsz gyermeket kérni.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl. Igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szép, áldjon tűz öcsénk, ködöd és árnyat oszlat szét, áldjon föld anyán, elibénk tárva garmada bőségén. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Dicsérünk.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kusnyér Lászlóné, lelki pásztor vagyok. Encs, Fólókért, Slitka, Szalaszent, Szemere gyülekezeteiben szolgálok. Istenünk igéjét olvasom, amint az írva található Pál apostolnak a Róma béliekhez írott levelében a 8. rész 31. versétől a 39. versig terjedő ige szakaszban. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent hát. Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A felolvasott ige versek csodálatos szavak és csodálatos gondolatokat tartalmaznak. Mindig Krisztussal, és senki és semmi el nem szakíthat bennünket őtőle. Nem a mi szeretetünk az, ami elszakíthatatlan, hanem az övé. Pál apostol furcsa, párbeszédes formában önmagával beszélgetve mutatja meg számunkra, milyen is, amikor az ember teljesen hozzá van láncolva az ő megváltó urához. Kérdéseket vet fel, s a kérdésekre ő adja meg a választ. Az Istennel való közösség nem az iránta való szeretetünkön nyugszik, hanem az ő irántunk való szeretetének a megnyilvánulásán. Nem a mi szeretetünk az erős, amikor akadályok állnak előttünk, hanem az ő szeretete erős, amellyel minden akadályt le tudunk győzni. Isten szeretetétől nem tud elválasztani a bűnünk sem. Éppen azáltal lett nagy az Isten szeretete Krisztusban, mert elfedezte bűnünket. Nem tudunk Isten szeretete nélkül élni, és nem tudunk Isten szeretetétől anélkül beszélni, hogy ne beszélnénk Krisztusról, hiszen benne csúcsosodott ki az Isten irántunk való jósága. Ő meghalt értünk, és feltámasztatott értünk. De nem választhat el tőle a halál sem, mert Krisztus legyőzte a halált. Ő mondja maga, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Nem választhat el szeretetétől sem a jelenvaló, sem az eljövendő, sem az, ami most van, sem az, ami majd később lesz. Mert ő ura a múltnak, a jelennek és a jövendőnek. Ő a holnapnak is királya. Jézus Krisztus ugyanis tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A jelen és a jövő az ő hatalma alatt vannak. A jelenben és a jövőben az ő országában lehetünk már. Nem választhat el tőle ennek a világnak semmilyen teremtménye. Mert ami összeköti az embert ővéle, az elszakíthatatlan kötelék, ez pedig a szeretet köteléke. Úgy jelenti ki számunkra az apostol ezt a nagy-nagy örömhírt, hogy Krisztus szeretetétől semmi sem választhat el, hogy közben négy dologra irányítja a mi figyelmünket. Arra, hogy Jézus meghalt, feltámadt, hogy ott van az Atya jobbján, és tulajdonképpen közben jár értünk. Felsorolja azonban azokat a próbatételeket és a hallhatott ige szakaszt, amelyek ott vannak az életünkben, de nem választhatnak el minket Krisztustól. Nem választhat el tőle bennünket a nyomorúság, a szorongattatás, az üldöztetés. Próbatételek ezek, de az ő hatalmának erejével legyőzi mindezeket. Nem választhat el bennünket sem élet, sem halál őtőle. Életünket, ha Krisztussal éljük, a halálban is vele vagyunk. És mivel vele haltunk meg, vele is támadunk fel. A halál nem a vég, hanem csak egy vessző, mert Krisztushoz vezet, egy átmenet, összeköti életünket a megváltó Úrral. Nem szakíthat el tőle a gonosz, a maga hatalmával, a maga kísértésével, jelenlétével. Pál apostol oly sokat beszél erről, mert e világi hatalmasság, amely ebben a világban e világ uraként támad reánk, már legyőzött ellenség. Tekintsünk hát rá így, mert e felett, a hatalmasság felett is Krisztus az Úr. Nem választhat el tőle sem a jelenvaló, sem a következendő, az eljövendő. Mert, ahogyan mondottuk, Krisztus kezében van a múlt, a tegnap, Krisztus kezében van a jelen, a ma, és Krisztus kezében van a jövendő, mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Hát, akik Isten szeretik, azok ő benne vannak. Ha pedig Isten velünk, ugyan ki lehet ellenünk? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Örökké való mennyei édesatyánk, magasztalunk és áldunk most téged, azért, mert Krisztusban megmutattad szeretetedet. Felfoghatatlan és érthetetlen számunkra ez a szeretet. Emberi értelembe nem foghatja, fel nem foghatja, és meg nem értheti azt. De te ízelítőt adsz abból a világból számunkra Krisztuson keresztül, ahová vezeted a mi életeinket. Köszönjük neked, hogy a mi bűneinkből ő általa megváltottál, és egy olyan életet adsz, amelyben a te oltalmad alatt állunk. Ez az oltalom azt jelenti, minden terhünkhöz erőt ad számunkra, szenvedéseink közepette nem hagysz magunkra bennünket, vezetsz és fogod a mi kezeinket. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a te kegyelmed így mutatkozik meg nap mint nap életeinkben. Kérünk is téged, ma is ragyogtasd fel a te jóságodat rajtunk, és oltalmazd a mi életeinket, hogy ténylegesen is valhassuk, megélhessük és hirdethessük. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Mm-hmm. vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Reményik Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva oda számba. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az se, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szónyomán, mit elhallgatni véltük, nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt. Semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondj el egy pár mi atyánkot.
Thank you. esti mesénk következik. Frak, a macskák réme. Érettségi találkozó. Egy szép napon Károly bácsi levelet kapott. Volt osztálytársai hívták érettségi találkozóra.
Mi az az érettségi találkozó?
Kérdezte Szerénke Lukréciától, aki éppen Károly bácsi meleg gyapjú mellényét gyűrte maga alá, hogy minél puhábban feküdjék. Lukrécia a lesújtó pillantást vetett rá. Bosszantotta ugyanis Szerénke tudatlansága. Ha iskolába járnál, kezdte mégis a magyarázatot, az évek során úgy összebarátkoznál osztálytársaiddal, hogy végül nehezedre esnék tőlük a búcsú.
Attól függ, hogy kik lennének az osztálytársaim, jegyezte meg Szerénke. Ha például kutyákkal járni,
most tegyük fel, hogy macskákkal járnál együtt, szakította félbe Lukrécia türelmetlenül. És érettségi után, mielőtt szétszélednétek, megfogadnátok, hogy 5 évenként találkozni fogtok.
Kezdem érteni,
dorombolta Szerénke.
Annak idején Károly bácsi is megbeszélte az ő osztálytársaival.
Elég rosszul tette, szólt közbe Lukrécia. Nem tudom, ha Károly bácsi holnap elutazik arra a találkozóra, mintha már nem találkozott volna még elégszer ennyi év alatt velük, hogy akkor kihoz nekünk tejet? Lukrécia aggodalma nem volt teljesen alaptalan. A két öreget a meghívás annyira felkavarta, hogy azt sem tudták, hol a fejük.
A sötét öltönyödet éppen most naftalinoztam be,
sopánkodott Irma néni.
Majd kiszellőzik.
Igyekezett megnyugtatni Károly bácsi.
Nagyobb baj, hogy meg kell nyiratkoznom, meg új fűző is kell a fekete cipőmbe.
Irma néni egy kis bőrtokot keresett, amelyikben összehajtogatott flanell törlőruhácska és egy vászonlapra felragasztott fényes fekete cipőpaszta korongocskák voltak.
Ennyi hova is tettem, a minap volt a kezemben, még gondoltam is, milyen kár, hogy soha nem utazunk, senki nem veszi hasznát ennek az ügyes kis úti cipőtisztító felszerelésnek.
Inkább a jó meleg gyapjú mellényemet keresnéd meg, és az esernyőm hol van? A múltkor is te mentél vele a temetőbe.
Jaj, ernyőt is viszel? Hát, ha nem fog esni, és csak elhagyod út közben.
Mindenről szó esett. Arról is, hogy a gyapjú mellényen Lukrécia tehénkedik, csak arról nem, hogy kihoz majd tejet. És másnap Irma néni bizony csak Károly bácsi elutazása után kapott észbe.
Szent Habakuk, egy csöpp nem sok, de annyit hely sincs itthon, mit adok szegény macskáimnak?
A szegény macskák olyan szemrehányó pillantásokat löveltek Irma nénire, hogy az tüstént felcserélte fehér nyúlprémmel díszített kényelmes házi cipőjét egy pár kényelmetlen nyikorgó, keményen kopogó sarkú láttyűre, és fájós láb ide, fájós láb oda, eltipegett a tejboltba. Mire hazaért, a macskák a szépen bevetett ágy közepén feküdtek a frissen vasalt fehér csipketerítőn.
Eny, eny, cicuskáim, szólt Irma néni megrovó hangon. Hát nektek már a karosszék sem elég, jó?
A macskák a feddésre még a szemüket sem nyitották ki. Akkor méltóztattak csak leszállni a csipketerítőről, mikor Irma néni kitöltötte a meglangyosított tejet a kicsi, rózsás peremű tányérkákba. Így telt el az egész áldott nap. Szendergés itt, szendergés ott. Egy kis falatozás ekkor, egy kis falatozás akkor. Milyen szép is tud lenni ez a macska élet. Alkonyat tájban Irma néni elkezdett nyugtalankodni. Az esti vonat érkezéséig volt még vagy 2 óra, de Irma néni már most megborzongott arra a gondolatra, hogy mi lesz, ha Károly bácsi nem érkezik meg azzal a vonattal. Hát, ha lekési. A következő vonat csak éjfél után ér ide, és addig hány rabló settenkedhet a ház körül a sötétben. A növekvő homályban Irma néni olyan férfiakat vélt látni, akik fekete selyemharisnyát húztak a fejükre állatgyanánt. Szerencsére Irma néni időben rájött, hogy rémképek ellen legjobb orvosság, ha megvacsorázik. Hideg sültet evett. Azt készített Károly bácsinak is, és délről maradt rizs felfújtat eperlekvárral. A rizs felfújtból Szerénke is kért, lévén ő az édességek nagy kedvelője. Lukrécia csak húst evett. Mihelyt jól lakott, Irma néni nem fél többé a betörőktől, se a besúranó tolvajoktól, mindössze elálmosodott. Ágyba bújt hát és bekapcsolta a rádiót. Szép halkan szólt a zene, a két macska is elhelyezkedett az ágy végében a jó puha fruttír köntösön, amit azért kellett odateríteni, mert a macskák ki nem állhatták, ha karmuk beleakadt a paplant síkos sejemhúzatába, ezt egyébként Irma néni sem szerette. Már éppen bóbiskolni kezdtek, mikor megzördült a kulcs a zárban. Irma néni szeméből tüstén kiröppent az álom. Itt a gazdi, sietett közölni az örömhírt a macskákkal, azok azonban fülüket sem billegtették erre. Még Károly bácsi öreges köhécselése sem verte ki a szemükből az álmot. Sem az a koppanás, ami azt jelentette, hogy Károly bácsi nem hagyta el az esernyőt, hanem szerencsésen hazahozta, és már el is helyezte a kutya formájú esernyőtartóban. Az esernyőtartó csak szemből látszott zöld bársonypárnán trónoló uszkárnak. Oldalról nézve kiderült, hogy az egész csak egy kutya formájúra kivágott és szépen befestett vaslemez, amelynek hátoldalára karikát, az alá pedig bádok tálcát erősítettek, hogy abba csepegjen az esernyőkről a víz. Ezt a kutyaformájú esernyőtartót Károly bácsi még az ön megboldogult édesmamájától örökölte, és ő nevezte el kiskorában esernyős pudlinak. Esernyős pudli tehát zördült egyet, midőn Károly bácsi belecsúsztatta az ernyőt a háta mögötti vaskarikába. Aztán mordult egyet. Legalábbis Irma néni, mikor az előszobából egy kutya mély mordulását vélte hallani, önkéntelenül is arra gondolt, minthogy más kutya nincs ott, csakis esernyős pudli moroghat. A következő pillanatban kinyílt az ajtó, és honnan-honnan nem, egy eleven kutya dugta be rajta a fejét. Egy jól megtermett vizsla. Szőre ragyogott, mint a vörös rész kancsó. Orra nem ragyogott, de vörös volt az is. És ez a vörös vizslaor élénken mozogva szimatolt egy pillanatig, de igazán csak egy pillanatig, mert a következő pillanatban már ott állt Irma néni aranysárga sejempaplanán, és rátátotta a száját a macskákra. Ha nem ketten lettek volna, valószínűleg be is kapta volna Szerénkét vagy Lukréciát. Míg azonban habozott, hogy a két kövér macska közül melyik volna a jobb falat, Irma néni magához tért a rémületből, és ráborította védtelen macskákra egy párnát, közben torka szakadtából kiabált. Segítség! Segítség, Károly! Hol vagy? Itt vagyok, mit kiabálsz? Felelte Károly bácsi, aki előbb gondosan levetette a felöltőjét, és csak azután lépett a szobába. Miféle kutya ez itt, Károly? Kapkodott Irma néni levegő után. Miféle fenevadat szabadítottál a macskáimra? Leonéd frak! Vezényelt Károly bácsi válasz helyett a vizslának, aki azonban nem hederített rá. Nagy karmos mancsával rácsapott a párnára, mire az alól kiugrott a két kövér macska. Szerénke az ágy alá menekült, Lukrécia viszont felugrott a szekrény tetejére. A vizsla eleinte csak a fejét kapkodta, majd Szerénkét követve benyomult Irma néni ágya alá olyan erővel, hogy Irma néni egy a viharos tengeren hánykolódó sajkában kezdte érezni magát. Segítség! Kezdte újra a sivalkodás. Károly, zavart ki ezt a szörnyeteget, megeszi a macskáimat! Nem árt azoknak egy kis mozgás, mondta Károly bácsi, gyönyörteljes pillantással kísérve az ágy alól valósággal kiröppenő Szerénkét. A kövér fehér macska a szekrény tetejére szeretett volna eljutni Lukréciához, de csak a fiókos szekrényt érte el. Oda viszont könnyedén utána ugrott a vizsla is. Károly bácsinak a szép sorba rakott tartalék szemüvegei szanaszét repültek. No, mondta erre Károly bácsi. No, most már elég legyen, frak, mára befejeztük a macska írtást. Irma nénivel forogni kezdett a világ. Lehet, hogy nem is Károly bácsi jött haza ezzel a vörös orrú szörnyeteggel, hanem egy titokzatos idegen, aki csalódásig híven hasonlít Károly bácsihoz. A hangja is, a mozdulatai is, a tüskés szemöldöke is, csak éppen ezek a szavak. Károly bácsi soha életében nem beszélt még így. Károly bácsi, mert ő volt az, csak az érettségi találkozó óta valahogyan megváltozott. Nos, a jó öreg Károly bácsi felrakta Szerénkét is a szekrény tetejére. Így ne, mondta rendkívül nagy elégedettséggel a hangjában.
Ma itt fogtok aludni, Frak, a te helyed pedig itt lesz az ágyam előtt ezen a szép virágos szőnyegen, és ha valamelyik macska...
Hát ez a kutya itt marad, szörnyedt el Irma néni. Itt akarod tartani? A mi békés kis otthonunkban?
Nagyon jó helye lesz itt,
jelentette ki Károly bácsi magabiztosan.
Egyik volt osztálytársam kért meg a Jenő, hogy vállaljam el a vizsláját, mert ő felköltözik vidékről a gyerekeihez Pestre. Fél, hogy az 5. emeleti lakásban Frak nem érezné jól magát, mint hogy nekünk kertes házunk van,
és két macskánk, csattant fel Irma néni. Károly, Károly, hát azokra nem gondoltál?
Dehogy is nem.
Sietett megnyugtatni Károly bácsi.
Elsősorban rájuk gondoltam. Azért is vállaltam el Frakkot havozás nélkül, mert Jenő mondta, hogy ez a kutya nem tűri a macskákat.
Kezet közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.
Én bennem, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Miért csüngett én lelkem, miért csüngett én bennem. Még az Úrnak, mikor a gondjait elfutnak, miért aggódsz én lelkem, miért aggódsz én bennem. Bízzál én lelkem, bízzál lelkem, miért háborogsz bennem, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak. Miért háborogsz lelkem, miért háborogsz bennem. Még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak. Bízzál lelkem Istenben.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Dicsérje népe, mely hozzád közel való, vagy ő